Uram, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban magasztalunk téged, azért, hogy egybe gyűjtöttél bennünket, hogy egyekké akarsz bennünket szent lelked és igéd által tenni. Kérünk, Úr Jézus, hogy te áld meg ezt az Isten tiszteletet, és te állj itt a középen, Urunk, és te magad szólj hozzánk a lelkünkig hatolólag, a te szent lelked ereje által, hogy valóban Isten tiszteleten lehessünk. Urunk, szenteld meg a szívünket, hogy templommá lehessen a lelkünk, s engedd meg, Urunk, hogy bármilyen gondunk, panaszunk, nyomorúságunk is volt a mai napon, engedd meg, Urunk, hogy le tudjuk tenni a kezedbe, hadd lehessünk azoktól szabadokká, hogy egyedül a te igédre tudjunk figyelmezni. Nagy szükségünk van, Urunk, a te igédre, mert a te igéd erővel, hatalommal, újjáteremtő szó, élő Istennek jelenléte és ereje közöttünk és bennünk. Kérünk hát, Szentlélek, Úristen, hogy tedd élővé, elevenné számunkra te igédet, hogy szíven találhasson bennünket, és olst fel a mi szívünkbe, Urunk, az ige utáni vágyakozást, hogy magunkévá akarjuk tenni, hogy haza akarjuk vinni, hogy emlékezni akarjunk rá, hogy dolgozzunk vele az életünkön. Kérünk, Szentlélek, Úristen, légy itt közöttünk, és engedd meg, hogy úgy tudjunk majd elmenni is a templomból, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk könyörögni, imádkozni és énekelni. Halleluja! Halleluja! Urunk, legyen neked dicséret, dicsőség és tisztesség és hálaadás a te újjáteremtő, megszentelő szavadért, Jézus Krisztusért az ő nevében. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, ugyamint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban, János evangéliumának 12. részében, a 44. verssel kezdődően az 50. verssel bezárólag. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Ami tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Kedves szeretett testvérek, az Úr Jézus szenvedését megelőzően ezek az úgynevezett záró beszédei, záró gondolatai az Úr Jézusnak, amit még a sokasághoz intéz. Mindenkihez szól az Úr, és ebben egy óriási örömhír van mindnyájunk számára elrejtve, mert Istennek az üzenete univerzális. Mindenféle emberhez szól, legyen az fiatal, vagy idős, tinédzser, vagy már élete utolsó perceit megélő élet, legyen férfi vagy nő, legyen az gyermek, vagy éppen ifjú, bárki is legyen, kedves testvérek, egészséges vagy beteg, Istennek csodálatos igéje mindenkihez szól. Amikor az Úr Jézus szólott az egyik csodálatos igébe, amely mindnyájunknak a szívéhez közel áll, azt mondta az Úr, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Mennyire szélesre tudja tárni Isten az ő igéje hirdetésével a lelkét és a mennyország kapuját. Íme nyitott ajtót adtam előtted, hallottuk nem is olyan régen, az ige szolgálatba, Isten megnyitotta a mennyei világot. És ez azt jelenti az ige hirdetése és hallgatása számára, kedves testvérek, hogy megérthető az Isten igéje. Nyitva van a menny világa, vagyis az Isten szent lelke szabadon tud munkálkodni azoknak az életébe és szívébe, akik ezt kérik. Annak idején, mikor Spurgeon, a nagy ige hirdető, oly nagy elszántsággal hirdette nagy örömmel az Istennek az igéjét, ő arra szánta az életét, hogy nem akar tudni másról, mint Pál is, csak Jézus Krisztusról, és róla is úgy, mint a megfeszítetről, és a feltámadottról. És amikor voltak kétkedő szívek, és hát mindenütt vannak irigyek, mikor látnak növekedést, és hát mindenféleképpen támadás, górcső alá vették Spurgeonnek az életét, és kedves testvérek, amikor őt akarták megítélni a szolgálatai alapján, akkor félrehúzta a nagy gyülekezeti termet elválasztó kisebb részt, hol bizony közel 100 testvérnek csak az volt a feladata, hogy könyörögjön és imádkozzon, hogy nyitott szívekre találjon az Isten igéje, hogy minél többen megtérjenek és átadják az életüket Jézus Krisztusnak. Spurgeon azt mondta, hogy nem engem kritizáltok, értsétek meg, hanem sokkal nagyobbat, meg ezeket az átadott életű testvéreket, akik azért könyörögnek, hogy az ige szíven találjon titeket. Hát baj az, mikor szíven talál. Hát baj az, mikor azt éljük meg, hogy itt rólam van szó. Kedves testvérek, jó dolog, hogy az Isten ennyire ismer bennünket, és hogy ennyire egyé akar lenni velünk, hiszen ez az Isten öröm üzenete. Mindenkinek hirdettetik az evangélium, a jó hír, mert nincs olyan ember, aki ne szorulna rá, akinek ne lenne szüksége arra a jó hírre, ami az Isten világából érkezik hozzánk. Van tehát egy küldő, a mennyei atya, és van egy hűséges küldött, az Úr Jézus, aki annak szentelte oda magát, hogy semmit sem fog mondani a sajátjából, hanem mindent úgy fog átadni, ugyanazt az atya kijelentette neki. Csodálatos ez az egység, ami a Szent Háromság Istennek a titka. Érdekes dolog, jó lenne megtanulni ezt a Szent Háromságtól, hogy miközben a fiú beszél az atyáról és a lélekről, egy beszél kettőről úgy, hogy emeli és dicsőíti őket. Nem lehúzza, nem megkritizálja, nem keresztbe tesz, dicsőíti, emeli, szereti. És amikor az atya beszél a fiúról és a lélekről, csodálatos. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Mikor Jézus beszél a Szentlélekről, azt mondja, jobb nektek, hogyha én elmegyek, mert elküldöm a megígért szent lelket, aki elvezet titeket a teljes igazságra, a valóságra, az Istennel való közösségbe. Olyan csodálatos, hogy ez az egység a szeretetről szól. Ott világosság van, egyértelműség van. És amikor a mi emberi egyességeinket, együttléteinket nézzük és vizsgáljuk, akkor kedves testvérek, mindig csalódott lesz az ember. Nincs olyan egyháztag, aki valamikor ne csalódott volna gyülekezetbe, lelkészbe, presbiterbe, gondnokba. Ott, ahol egység van, ott kedves testvérek, mindig sérülünk, mert mi nem tudunk egyet lenni a szeretetbe, mi emberi lehetőségeink miatt nem tudunk egyé válni semmiféle tanításban, mert az emberbe benne van a széthúzó lélek. Sehogy nem akarom azt mondani, amit az Isten akar, mert a bűn nem mást jelent, mint ellenszegülést. Örök ellenzéki az ember, amikor Istenről van szó. És ez mindaddig tart, amíg meg nem halljuk az Isten szent lelkének ereje által az Isten igéjét, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, és Istennek legyen hála, hogy a reformáció hónapjában hirdettethetik az Istennek igéje, azzal az igénnyel, azzal a régi új igénnyel, hogy szükség nékünk újonnan születni, egyé lenni az ige tanításával, egyé válni a küldővel, az atyával, egyé lenni a küldöttel, az ő fiával, Jézus Krisztussal. Mert kedves testvérek, aki be tud lépni a megszentelteknek, az ige által elhívottaknak a közösségébe, annak az embernek élete van, öröme van. János evangélista éppen erre akarja a reflektor fényt rá irányítani, hogy értsétek meg, hogy Jézus az Isten megismerésének az alfája és omegája, lehetősége. Mit tanít az Úr Jézus önmagáról az én kijelentésekben? Én vagyok a világ világossága. Minden egyes én kijelentése Jézusnak kizárólagos. Nincs más fény. Igazi nincs, csak műfények, árnyak, szürkület. Mindaz, amit az ember gyárt és létrehoz, csak utánzata, majdnem olyan, mint az igazi, de mégsem az. Mennyire szomorú, amikor pont akkor alszik ki egy égő, amikor a legnagyobb szükségünk lenne rá. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világosság, és aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek a világossága. Tehát ez egy csodás meghívás a számunkra, kedves testvérek, hogyha a világosságot befogadjuk, a világosság meg fog minket világosítani. És a világosság jelenlétében sok mindenről lehullik az álarc, lehullanak a valótlanságok, észreveszünk az életünkben mindazt, ami nem jó. Szeverényi Jánosnak szoktam olvasni, hallgatni a bizonyság tételeit, nagyon kedvelem azt a fajta derűt, amivel ő az Isten lelke által kapja az üzenetet. És azt mondja, hogy kedves testvérek, Jézus megmondta, hogy ő az út, és mi mit kérünk? Wellness utakat. Mert sötétségben vagyunk, nem tudjuk meglátni, hogy az az erő fölötti út miért kell nekem, miért szükséges. Az Úr Jézus útja keresztút volt. És azt mondja, a mai kereszténység pedig wellness utakért könyörök, hogy Uram, vedd el, gyógyítsd meg, add, hogy így legyen, úgy legyen. Soha nem tudja elfogadni az Isten akaratát. Miért? Mert még nem elég nagy a fény az életünkbe. Kedves testvérek, mikor fogjuk tudni elmondani életünk nagy próbatételei idején azt, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan Te. Legyen meg a Te akaratod. Amikor teljes fényben van az ember, akkor meglátjuk, hogy Isten kezében lenni az a legnagyobb biztonság, az az örök élet. Mindent átadtam, mindent letettem a kezébe. Érhet-e még valami meglepetés engem? Hétfőn operálták az egyik gyülekezeti tagunkat, asszony testvért, és azért már 70 év fölött nem olyan könnyű egy operáció, és csak annyit kért, hogy hordozzuk őt imádságba, mert számára az nagy vigasztalás lesz. És én előszeretettel szoktam ilyenkor a lózunk szerinti napi ígét elküldeni a műtét előtt álló drága testvéreknek, akiről tudom, hogy műtét előtt áll, betegségben van, megmérettetés vár rá. És az volt a napi ige, hogy én az Úr elhívtalak téged az igazságért, fogom a te kezedet, és megőrizlek téged. És írtam, hogy Márta, azt nem ember mondja, Isten, megőrizlek téged. És a műtét után, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy Ilonka, ez nekem fény volt abba a sötétségbe. Mindenkinek vannak kétségei egy altatás előtt. Mindenkinek vannak aggodalmai az életében. És a sátán éppen ezt akarja, kedves testvérek, hogy jó mély sötétségbe legyünk, ne lássunk tisztán, tapogatózzunk, hadd érezzük magunkat kiszolgáltatottnak, hadd legyünk telve félelemmel. Hát ez a sötét oldal, ez az ő oldal, ez az ő birodalma. Ő azokat szereti, akik jól érzik magukat a sötétségben. És mindaddig, amíg mi nem mondtuk ki, hogy Uram Jézus Krisztus, behívlak az életembe, mert szükségem van rád. Ragyogj tele az életemet a te fényeddel, igéddel. Azokért mindig kinyúl, kedves testvérek, mindig. Meg akarja őket ragadni döntésbe, akarja őket hozni döntéshelyzetbe. És de jó, hogy az Úristen igéje hirdettetik. De jó, hogy valahány helyen csak az ige megszólal, lámpások gyulladnak meg, mert Isten világossága ott terjed, ahol az ő igéjét visszük magunkkal, és hirdetjük, és bizonyságot teszünk róla. Egyszer egy főnemes azon gondolkodott, hogy mivel kéne megajándékozni a falu belieket, hiszen oly sok mindenről gondoskodott már az életükbe keresztény emberként, de mégis mit kéne tenni, és a templomot, ami volt a faluba, csodálatosan felrenoválta, és azt mondta, hogy na jó, jó, de hát azért minden nése tesz meg, hogy a gyülekezet is érezze, hogy mennyire fontos, hogy ne csak templom legyen a faluba, de ők is ott legyenek a templomba. És kitalálta azt, hogy nem lesz megvilágítás a templomba, hanem minden egyes család, amikor a templomba jön, hozzon magával egy fáklyát, egy mécsest, valamiféle világító eszközt. És kedves testvérek, amikor megtelt a templom, színültig fényárba úszott a templom belső tere, mert mindenki hozta a maga lámpását. És elmondta ez a főnemes, hogy látjátok, testvérek, valahányszor egy-egy család hiányozni fog, templomnak az a része sötétségbe fog borulni. Mindig legyen nálatok a fény, a lámpás, és hordozzátok az Isten igéjét a szívetekbe, hogy is mondja Pál, Krisztus beszéde lakozzék gazdagon a ti szívetekben, mert az igének fénye van. Az ige, a logosz, az egy csoda. János prológusában hallhatunk erről, hogy kezdetben volt az ige, nevezzük úgy is, hogy létige, a létezésnek az alapvető szava az isteni szó, és csodálatos ez a logosz, mert ez önmagába véve Isten cselekvő szava, amely teremtő, újjáteremtő, megszentelő igéje az Úrnak, és testet is öltött Jézus Krisztusban. Milyen csodálatos lehetett hallgatni Jézusnak a tanításait. Olvassuk, hogy az emberek elámultak a bölcsességén. Még az írás tudók is megfogalmazzák, hogy nem úgy tanít, mint mi, hogy mondja unalmasan, tegyük ezt hozzá, hanem erővel és hatalommal. Nem tudunk másra figyelni, csak Jézusra. És ez milyen hatást váltott ki a sokasságból? Egyszerűen nem érzik, hogy éhesek. Nem érzik, mert a lelki éhségüket Jézus betöltötte az igéjével, a jelenlétével. Kedves testvérek, a mai világ mennyi mindennel próbálja tele tuszkolni önmagát. A mindennapjait, az életét, a testét, mindegy, miről legyen szó. Hát, ha ez a hiány állapot, és attól majd minden helyre áll, és sokan nem gondolnak bele, hogy csak egy ige is életté válhat valaki számára, a műtőasztalon, az orvosi rendelőbe, egy gyermek születésénél, egy ünnepnapon, bárhol és bármikor, kedves testvérek, életté válhat bennünk, és az onnantól kezdve a mi igénk. Mindnyájan kaptunk igét megkeresztelésünkkor, konfirmálásunkkor, idézzük csak magunk elé, hogy milyen igéket is kaptunk. Én nem tudom elfelejteni, mert annyira megterhelő ige jó értelemben. Konfirmációm alkalmával azt kaptam, hogy légy hű, mint halálig, s néked adom az élet koronáját. Hűnek lenni, mint halálig. Én nem hinném, hogy ebben jó lennék, kedves testvérek. De ez az ige mindig, mint a fénysugár világít, s amikor már kezdenék megerőtlenedni, Úgy is mondhatnánk, hogy hűtlenedni, mert az Isten igéje mindig úgy helyre teszi az embert, és azt mondja, hogy nem adhatod fel. Annak idején, mikor kikerültem segédlelkésznek egy dél-borsodi településre, én úgy gondoltam, hogy mivel gyülekezetben nőttem fel, helyű Csabán, hát sok újat már úgyse fogok látni, fiatal, büszke erő, és az Úristen alázatra tanít bennünket, kedves testvérek, mert akkor láttam meg igazából a mi egyházunknak a nyomorúságát. Mit jelent egy olyan település, ahol az emberek a kocsmába többen járnak, mint a templomba? Mit jelent egy olyan településen szolgálni, ahol a szülők a 3 hónaposan tüdőgyulladásba elhunyt gyermekük előtt, után szintén kocsmából jönnek bejelenteni az esetet, és oda térnek vissza. Én nem tudtam egy hónapig aludni, és az anya oda vezetett a temetés előtti pillanatokba. Nézze meg, milyen szép gyermekem volt. Ugyan mit lehetett ott mondani, kedves testvérek? Isten ígéje gyújtott fényt és világosságot, mint az első temetési szolgálatomnál is, amikor egy 34 éves édesanyát kellett eltemetem. Ez volt az első alkalom. Akkor még nem volt olyan gyakornoki év, mint ma van. Kiküldtek az alkalomra, lássam el, legjobb hitem, tudásom szerint. Ott álltam, láttam a gyászolókat, a gyászoló gyülekezetet. Tudtam, hogy kit fogok eltemetni értelemszerűen, de látni a ravatal mellett a 3 árva gyermeket, meg a zokogó özvegy férjet, egy egész családot, amely összeroppant, rajtam is erőt vett, nem a félelem, hanem a fájdalom, Uram, én, mint gyarló ember, mit tudok nekik mondani, ami ezt a nagy űrt, ezt a nagy fájdalmat meg tudja vigasztalni, Uram, én mit tudok nekik mondani? És olyan hálás voltam Istennek, hogy Istennek van csodálatos küldöttje, Jézus Krisztus, akiről lehet szólni, hogy van élő és mindenkor időszerű igéje, amelyben benne van a vigasztalás, benne van az élet. Tudjuk-e, hogy miért megy mindig a temető felé a lelkipásztor legelől? Amikor megy a temetési menet, hát nem azért, mert ő tartja az alkalmat, hanem azért, mert ő viszi az igét, az élet igéjét, az ige megy elől. Kedves testvérek, ez egy óriási dolog, hogy a sötétségbe Istennek az evangéliuma tud nekünk világosságot és fénysugarat gyújtani. Dávid milyen gyönyörűen fogalmazza a Zsoltárban. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényemnek világossága. Csodálatos az a vágy, ami az emberi szívekben, az Isten követő szívekben minden korszakban felélett. Az Ószövetség idején Mózesnek olyan nagy éhsége, szomjúsága volt arra, hogy láthassa az Isten orcáját, az ő dicsőségét. És hát ember nem láthatja, dicsőségét megmutatta, hátulról, mikor elvonultatta azt Mózes előtt, de csak hátulról láthatta meg őt. És amikor az új szövetségben hallunk arról, hogy a pogány görögök felmennek a jeruzsálemi templomba, akkor oda mennek Fülöphöz, és azt kérdezik tőle, hogy segíts nekünk, mert szeretnénk Jézust látni. Látni szeretnénk az Urat. Hát, kedves testvérek, mi nem ezt szeretnénk? Álmatlan éjszakákon, megoldatlan próbatételek között, a magánynak a mélységébe, az összetörettetések idején, avagy nem ez a legnagyobb vágyunk, Uram, legalább láthatnálak. Tudom, hogy itt vagy, hogy velem vagy, hogy kísérsz, annyi jelét adtad már. De jó lenne csak egy picit látni téged. És kedves testvérek, megadja az Atya a világ történelemnek ezt a csodálatos szakaszát, oda ajándékozta S azt mondja Jézus, aki lát engem, az látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Aki befogadja a küldöttet, az Atya küldöttjét, Jézus Krisztust, az befogadja az Isten örömét, az örök életet, az Isten békességét, és sajátjává lesz a mennyei világ ajándéka, az Isten jelenléte. Olyan sok mindenről van szó a mai világban, hogy mennyi mindent meg mindenkit kéne nekünk befogadni. Csodálkoznak rajta, hogy miért nem elég rugalmas a ma embere ahhoz, hogy bármit bárkit be tudjon fogadni. Jézus nélkül nem fog menni. Nem fog menni. Emlékszem arra, hogy az egyik karácsony előtt otthon éppen nem a legegyszerűbb élet minden napjait éltük. Nagy felfordulás volt, épp karácsony előtt volt egy olyan szakasz, leszakadt a konyhaszekrény, tudjuk, asszony testvérek, hogy karácsony előtt ez egy kész csapás, mert hát mégis kéne valamit a család felé szolgálni, és amikor ilyen dolgok közbe jönnek, akkor az ember a vendégfogadásba is, hát azért úgy a limiteket próbálja betenni, és hát kaptam egy SMS-t. Van egy nagyon kedves barátom, és én úgy gondoltam, hogy rád szeretném bízni, fogad be őt. Csak egy éjszakára. És hát az üzenetből ez nagyon jól meg volt szerkesztve, többet nem láttam első olvasatra, és hát végig futtattam a programot, hogy nagyon megtisztelő, hogy rám gondoltak, és tényleg már azon gondolkodtam, hogy hova, vagy hogyan. De hát ez mégsem lenne most olyan jó ötlet, milyen gyarló az ember. És lejjebb olvasom az SMS-t, és akkor írja, hogy ez az én jó barátom Jézus. Hát én teljesen összeomlottam és könyörögtem, hogy Uram, bocsásd meg nekem az én emberi rövidlátásomat, az a sötétséget, ami hirtelen rám borult a mindennapi gondok miatt. Jöjj, Uram, mindegy, hogy éjszaka jössz, vagy nappal, vagy reggel, jöjj, mert szükségünk van rád. És amikor Jézust befogadja az ember, kedves testvérek, és ennek tudatába vagyunk, sokkal könnyebben tudunk befogadni és elfogadni másokat. Mert aki világosságban van, az már nem fél. Az már nem fél a sötétségtől. Már nincs kétség, minden tisztán lát, minden egyértelművé lett. Már nem fél. Ézsaiás prófétánál olvassuk a nép, amely nagy sötétségben van, nagy sötétségben lakozik. Lát nagy világosságot. A halál árnyékában lakozóra, aki ott él, Istennek a világossága ragyog fel, az ő kegyelmének a fénye, mert egy fiú adatik nekünk. Az Atya mindent megtett azért, hogy lássuk az ő dicsőségét, és el van rejtve az Isten igéjébe, el van rejtve Jézus Krisztusban ez a csoda, mit jelent az Isten igéjét befogadva élni. Azért is énekeltük a pünkösdi énekünket, mert nem csak akkor van pünkösd, amikor naptár szerint ünnepeljük, hanem minden alkalommal, amikor az Isten igéjével szeretnénk élni. Mert Szentlélek nélkül nincs élő ige. Szentlélek nélkül nem lehet a lelkünk az Isten szent lelkének templomává. Ott, ahol az igével be akarunk töltekezni és követni akarjuk őt, ott kell, hogy a lélek munkálkodjon. Éppen ezért mondja az Úr Jézus, ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon. Én ilyenkor szoktam megérteni azokat a testvéreket, akik nem akarnak templomba jönni. mert hogy nem olyan egyszerű bejönni a templomba, s egyáltalában nem olyan egyszerű dolog az Isten ígéjét meghallgatni, mert hogy annak következménye kell, hogy legyen. Minden egyes alkalom, mikor Isten igéjét hallgatjuk, olvassuk, mikor élünk vele, az ige döntés elé állít bennünket. Válasz! Sötétbe akarsz hazamenni, vagy Jézussal együtt világosságban? És amikor azt mondjuk, hogy ez az ige nem nekem szól, hanem a szomszéd padba ülőnek, amikor azt mondom, hogy ez már kicsi túlzás, azért Isten nem kívánhat tőlem ekkora nagy dolgot, azt mondja az Úr, hogy én nem ítéllek meg, de az az ige, amit te hallottál, ami neked hirdettetett, az fog majd téged megítélni az utolsó napon, mert az Isten igéje élő és ható, és eljut még az ízületeknek, ízeknek az elágazásáig is, és megítéli mindazt, ami bennünk van, kedves testvérek. El lehet ezt altatni, lehet úgy is élni, hogy elolvasom az Isten igét, és abból semmit nem valósítok meg, és büszkén hirdethetjük, hogy mi reformátusok vagyunk, hogy én ötször elolvastam a Bibliát, az Úr Jézus nem ezt fogja kérdezni. Mit vittél be ebből az életedbe? Mit építettél be a mindennapokba? Élővé és hatóvá válhatott-e számodra mindaz, amit elmondtam? Boldog az az ember, aki nem csak hallgatja az igét, hanem annak aktív cselekvője, bölcs emberré lesz. És amikor majd jönnek az árvizek, és jön majd a háborgó szél, és bele fog majd kapni életünknek a házába, a kedves testvérek, akkor tud megállni az ember a próbatételek idején, hogyha ott fel van bennünk építve Istenek szent lelke által az ő életet mentő igéje, igéi. Emlékszünk azokra a lelkipásztor testvérekre, akik annak idején a régi rendszerbe elvitték őket, bebörtönözték őket, többek között Csia Kálmánt, püspök urat is, és a visszaemlékezéseiben mind a mai napig olvashatunk arról, miből táplálkoztak, hát az igékből, amiket kívülről, mert az Úr a szívük hústáblájára írta, azokat egymásnak elmondták, s azzal buzdították, bátorították egymást, s a börtön sötétjébe így lett számukra világosság. Vagy hát visszamehetnénk Pál apostolig, Pálig és Szilászig, hogy a börtönbe, amikor várták a kivégzésüket, ahol mennyire komoly volt a tét, a lét a tét, vannak ilyen helyzetek. Kedves testvérek, más nem tudott volna aludni, semmit nem tudott volna tenni, csak remegni, aggódni, vagy sírni, vagy átkozódni. Sokan vagyunk, sokféleképpen dolgozzuk fel az életünk kritikus pillanatait, napjait. És kedves testvérek, Pál és Sílás énekelnek, dicsőítik, magasztalják az Istent ott a börtöncellába, és bizonyságot tesznek sokak előtt, és világosság, fény támad ott. Annak idején egy történetet helyeztek a lelkemre, egy mondhatni példázatot, annak idején, amikor még lelkészi szolgálatra kibocsájtottak, egy idősebb lelkésztestvér mondta ezt nekem. Ilonka, nekünk az a dolgunk, hogy az Isten világosságát, fényét az ő igéjével vigyük. A szolgálatodnak az lesz a mércéje, hogy kialszanak-e a fények, vagy gyulladnak újabb és újabb lámpások. Kedves testvérek! Egy ember nem tud ilyen nagy dolgokat véghez vinni. Nem a mi hatalmunkban áll, hogy én gyújtsak vagy oltsak fényt, de az Istennek szent lelke az, ki az ige hirdetése nyomán gyújthat világosságot, és a szent élet nyomán fénysugarat az életünkbe. Könyörögnünk kell ezért, hogy vegye el Isten életünk homályát, szürkületeit, s azon az úton, amelyet ő ajándékoz nekünk, legyünk boldogok, akkor is, ha erő fölötti az út, mert Isten Jézus Krisztusban, igéjében meg fogja azt világítani. És milyen jó dolog a világos utcán menni. Megerősödik az ember, meg van békélve, mert tudja, hogy látja az utat, ami előtte van. Mostanában az Úr nagyon a lelkemre helyezi, és nem tudom, hogy miért, de ő már ezt tudja. Hogy annyira jó dolog szolgálni, betegeket látogatni, igét hirdetni, átadni az Úrnak az üzenetét, de valahogy úgy most értem el oda, mindig is ott volt ez a szívembe, de ennyire még nem őszintén megvallom, hogy minden áldott nap imádkozok minden emberért, hogy üdvösségre jusson. Az Úr titka, hogy ezt kinek fogja megadni, és hogyan, és miért, de rajtunk nem újon, kedves testvérek. Jó dolog minden áldott nap minden emberért is imádkozni. Minden emberért. Legyen az bármilyen fajból vagy raszból való, legyen az férfi vagy nő, iszlám vagy keresztjén, szeretjük-e annyira az Istent, hogy könyörögjünk az ő lelke által minden emberért, hogy övé is legyen a világosság, hogy ne vesszen el egy se, mert olyan fájdalom látni életeket sötétségbe, látni embereket, ahogyan a kárhozatba menetelnek, és ha mi tehetünk valamit, hát tegyük meg, hogy ne sötétségbe kelljen nekik meghalni, hanem világosságba. Ismerjük fel a szolgálatunkat, a küldőtől, a küldöttön keresztül, s legyen nekünk is szolgálatunk vinni Krisztus fényét és igéjét. Legyen ez 2017-ben a mi reformációs szolgálatunk, vinni az igét, és Szentlélek ereje által fénysugarat gyújtani gyermekeknél, ifjaknál, betegeknél, elesetteknél. Ennél szebb reformációnk nem is lehetne. Segítsen minket ebben az Úr. Ámen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és magasztalunk téged, azért, hogy te elküldted a te egyetlen egyedet, hogy megmutattad azt az egységet, azt a szinkront, azt a szimbiózist, nem is találunk rá megfelelő szót, azt az együtt lélegzést, együtt megszólalást, egy akaratot, azt az egy természetbeli lényeget, amivel mennyei édesatyánk, a Szent Háromság titka megjelenhet előttünk is a mi számunkra, hogy tudjunk általa is belőle tanulni. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, és engedd meg, hogy elhagyjuk már ezen az estén is a sötétségeket, látva, hogy odakint is egyre sötétebbek lesznek az esték. Úrunk, egyre inkább igényünk van a világosság a fényesség után. Engedd meg, hogy ez ne csak az otthonunkon válik láthatóvá, hanem engedd meg, Urunk, hogy az otthoni fények mellett, hogy legyen fontos számunkra az ige fényét is magunkévá tenni. Jöjj, Úr Jézus, és világítsd meg életünknek sötétbe, homályba tapogatózó részeit. Könyörülj meg rajtunk, bocsásd meg a mi bűneinket, amelyek leárnyékolnak, sötétítenek bennünket. Légy irgalmas hozzánk, és tégy bennünket szabadokká, hogy be tudjuk fogadni Jézus Krisztust és azt az igét, amelyet, Atyánk, te küldtél általa mindnyájunkhoz. Légy érett áldott, hogy nem személy válogató a mi Istenünk, hanem mindenkihez ugyanazt az üzenetet küldi, és ugyanazt a fiút küldi, és ugyanazt a megelevenítő szent lelket. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodjál a mi életeinkbe, és tedd számunkra élővé és hatóvá a te igédet, hogy formálhasson bennünket Krisztusivá, hogy mikor eljön majd az óra, és át kell mennünk ebből a látható világból a számunkra még láthatatlanba. Engedd meg, Urunk, hogy az a legsötétebb pillanat is számunkra a világ világosságának a pillanata legyen, hiszen láthatjuk majd Jézust, akinél van a halál és a pokol kulcsa, ó, Úrunk, Te, aki megnyitod majd az ajtót, engedd meg, hogy minél jobban ismerhessünk Téged, így szeretnénk könyörögni a betegek gyógyulásáért, felépüléséért, könyörgünk a szomorkodókért, a gyöngékért, az elesettekért, a gyászolókért. Urunk, oly sok élethelyzet van, amelyben nagy sötétségek vannak, kérjük, Urunk, a Te fényedet, igédet, szent lelkednek áradását. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg életeinket, családjainkat, gyülekezetünket. Könyörülj meg, Urunk, a mi egyházainkon, egyházunkon. Add, Urunk, hogy az ige egyházában a Te igéd és az Úr Jézus legyen valóban úrrá rajtunk és fölöttünk, hogy neki tudjunk engedelmeskedni, nem pedig embereknek, emberi kívánságoknak. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, maradj velünk, és vezérelj bennünket Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy most vasárnap délután, 8-án délután, 4 órai kezdettel, diakóniai délután lesz a gyülekezetünkbe. Azért is hirdetem, mert nagy szeretettel várjuk erre az alkalomra minden gyülekezeti tagunkat, de kimondottan az idős testvéreinkhez is szeretnénk eljutatni a meghívást. Tehát aki 60 év fölöttinek érzi magát, vagy annyi a személyigazolványa alapján, nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Itt lesznek körünkben a Borsodi Vakok és Gyengén Látók Egyesületének az elnöke, Barnóczky Gábor úr, szervezetnek az elnökasszonyával, munkatársaikkal és tagjaikkal együtt. Október az idősek hónapja, és október 15-én pedig a Fehérbot napja van, és a látás hónapja is október, nagyon sok minden van. Éppen úgy elgondolkodva az igén, hogy aki lát engem, az látja az Atyát, hogy mennyire nagy kihívás a mai világban is a vak testvéreinknek a mindennapi élet, és hogy mennyire jó az Úr, és mennyire nem személyválogató, mert azt mondja az ige, hogy amit emberi szem nem látott, nem láthatott. Embernek füle meg sem hallhatott, sem embernek elméje meg sem gondolhatott. Azt készített el Isten az őt szeretőknek. Úgyhogy a vak testvéreknek is szól Istennek igéje. Itt lesznek közöttünk, jöjjünk minél többen erre az alkalomra. Az alkalmunkat szeretett vendégséggel fogjuk majd zárni.